Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus evangelizáló küldetését folytassuk. Ezzel a kéréssel fordult Leó pápa karácsonyi beszédében a római kúria vezetőihez. A Szentatya a bíborosokat és a római kúrián dolgozó vezető munkatársakat fogadta az áldások termében hétfőn, hogy a hagyományoknak megfelelően kifejezzék egymásnak karácsonyi jó kívánságaikat. Leó pápa elmondta, közeledik a karácsony fénye, és arra hív, hogy újra felfedezzük azt az újdonságot, amely a betlehemi egyszerű barlangtól indulva az emberi történelmen vódik. Vonz minket ez az egész teremtésre kiható újdonság, s ezért örömmel és reménnyel haladunk előre, mert megszületett üdvözítőnk. Isten testé lett, testvérünké vált, és velünk lévő Istenként örökre velünk marad. A jövő évi lehet a várható háború előtti utolsó választás Magyarországon, jelentette ki a miniszterelnök a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt. Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a patrióták pedig a békepárt. A kormányfő azt mondta, a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állnia arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal. 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25%-kal nőtt. Az összegük a duplájára emelkedett, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Zsigó Róbert közölte, a korábbi baloldali kormányok elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, az egekbe emelték a rezsiárát, gyakorlatilag kisemmiszték őket. Emlékeztetett, 2010-ben a kormány megállapodott az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, addig megőrzik a nyugdíj vásárló értékét. Az idei év elejéhez képest jövőre megduplázódik a családi adókedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyerek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után jövőre pedig már havi nettó 20 ezer forint kedvezmény vehető igénybe tették hozzá. A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. A támogatóik segítésének köszönhetően az ünnepekre több mint 84 millió forint értékben nyújtott segítséget a családoknak az egyszülős központ, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, vannak olyan egyszülős családok, akiknek a mindennapi megélhetés is komoly gondot okoz. Nekik élelmiszercsomagokkal, valamint egyenként 50 ezer forint értékű tisztító és tisztálkodószercsomaggal segítettek. Kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma. Az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek, közölte a hatóság a távirat irodával. A közlemény szerint a kifogásolt termékek esetében jellemzően nem csak egy hiba fordult elő. A feltárt hiányosságok között szerepelt, hogy a díszvilágítási füzérek vezetékelése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott. A csatlakozó dugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett. Az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás idő valószínű. Legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás, szitálás előfordulhat. Délutántól a Dunántúlon nagyobb területen, míg északkeleten csak néhol és kis mennyiségben fordulhat elő eső. A keleti szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 2 és 8 fok között alakul. Késő este 0 és plusz 6 fok valószínű. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A keresztény életheti lap áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván alap valamennyi kedves olvasójának, a terjesztésben közreműködő atyáknak és lapterjesztő munkatársaknak.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
1948. decemberében Mindszenty József esztergomi érseket letartóztatták kémkedés, valutaüzérkedés, hűtlenség és hazaárulás vádjával. Mai adásunkban egy korábbi műsorunk szerkesztett változatát hallják, amelyben a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor, Mindszenty kutató beszél a hercegprímás letartóztatásának körülményeiről és az azt követő börtönéveiről.
Mindszenty bíboros tudomásul vette a reális helyzetet. Szomszédunkban a Szovjetunió, Jaltában minket ugye odasoroztak a szocialista országok közé, olyan országok közé, ahol a hatalmat tulajdonképpen Moszkvából irányítják, és itt az országban és a szocialista országban mindenütt, ugye annak hát helyi, mármint Moszkvának helyi képviselői irányítják az ország életét afelé, hogy az a bizonyos proletár diktatúra jól működjön. Ebben a proletár diktatúrában nincs helye az egyháznak, nincs helye a hívő embereknek. Itt kell szót ejteni arról, hogy volt-e vallásszabadság akkor tájt. A sztálini alkotmányban benne van, hogy tiszteli minden ember hitét, vallását, világnézetét. Magyarországon 1945 után, de hát főként 1949 után a formális vallásszabadság tényleg megvolt. Mert aki akart, az elment a templomba. Nem akadályozta senki. Nyitva volt minden templom. Hogy papokat bebörtönöztek politikai vádakkal, amelyek nem politikai ügyek miatt történtek, hanem éppen a hitoktatás és a pasztoráció miatt, az tény és való. De aki akart, elment a templomba, elmehetett misére, szentségeket felvehette. Ez az egyik oldala. A másik oldala ennek a szocialista vallásszabadságnak az, hogy minden eszközzel arra törekedtek, hogy a hitet, a vallást degradálják. Hogy a hitet, a vallást azt valami kiküszöbölendőnek, valami károsnak, valami olyan avitnak, réginek nyilvánítsák és hitessék el az emberekkel, hogy egy modern ember ezekkel nem foglalkozik, nem hívő. Mert hát miben? A modern szocialista ember az a tudományokban hisz, és az emberi tervezésben nincs szükség, az csak akadály. Ez a második oldal. Tehát hallatlan nagy ateista propaganda folyt itt 1947-48-tól egészen 89-ig. Ennek nagy-nagy akciói folytak. Rengeteg párthatározat törekedett ennek a kimunkálására, és rengeteg pártagitátor és pártitkár és párttag végezte ezt az ateista agitációt. Óvodától kezdve iskolában, középiskolában, egyetemen, katonaságnál, egyesületek, mindenütt megvolt, tehát a vallásszabadság mehet a templomban, de ugyanakkor egy nagy vallásellenes agitáció. És egy harmadik, akiről kitudódott, már pedig mindenkiről kitudódott, hogy vallásos, az megszorító intézkedések alá került. Azt nem léptették elő, az maradt ott az utolsó helyen, attól többet követeltek, tehát mindenképpen kimutatták, hogy az, aki templomba jár, ugyan járhat, de ennek nyomán, vagy éppen ezért háttérbe szorul, háttérbe szorítják. Egyetemi felvétellel, egyebekkel, hivatali előléptetésekkel, ő nem lett igazgató egy iskolába, hanem csak köztanár, vagy tanító, meg egyebek. Tehát ez volt ez a bizonyos szocialista vallásszabadság. Ezt akarták létrehozni 1948 előtt is. Nos, ennek Vincenti Bíboros minden tekintetben ellenállt. Az ilyenfajta vallásszabadság felfogásnak. Ő a vallásnak teljes szabadságot követelt, nem saját egyéni elképzelés alapján, hanem ahogy ez egy demokratikus jogállamban az egyházat megilleti a művelt világon. Egy teljes szabadság. Tehát szabadság az egyén szempontjából semmi retorzió nem érheti, másrészt a művelődési intézményei, iskolák, egyebek, azután egyesületek, azután sajtója, stb. Szólásszabadság. Tehát teljes vallásszabadság alapján állt, ami eleve összeütközésbe hozta őt, illetve az államhatalom képviselői kerültek vele összeütközésben. Most ő megegyezett volna bármiről, de hát egyrészt alapvető dolgokról nincs kompromisszum. Tehát a vallásszabadság az vallásszabadság. És nem lehet amellett asszisztálni, hogy alig-alig vallásszabadságnak mondott állapotot én annak nevezzem, hogy Magyarországon a szocializmusban teljes, mindennél jobb vallásszabadság van. Tehát erről nem lehet tárgyalni, erről nem lehet kompromisszumot kötni. Másrészt Vincenti Bíboros tárgyalt volna bárkivel, de nem hívták. de nem hívták az egyház képviselőit tárgyalni. Nincs arra példa, hogy ez megtörténik. A földbirtok reformmal hívták tárgyalni, senkit sem hívtak tárgyalni az iskola államosítás során. Ortotai miniszter 1948. május 15-én bejelentette a sajtónak, hogy az iskolákat az országgyűlés államosítani fogja. Persze ez is furcsa, mert hát ő nem tudja előre, hogy az országgyűlés majd tényleg mit fog határozni, de hát ez volt a döntés, hogy az iskolákat államosítani kell, és államosítani fogják. Ennek előtte hívták tárgyalásba a katolikus egyház vagy a többi egyház képviselőit. Nem hívták. Utána már hívták. De hát akkor már miről lehet tárgyalni? Tehát ilyen tárgyalásnak semmi értelme nincsen, mikor azt mondják, hogy igen, a 3000 iskolát államosítjuk, és abból visszaadunk 6-ot, vagy 8-ot, vagy 16-ot. És akkor én elfogadom a 16-ot, és ezzel tulajdonképpen törvényesnek ismerem el, hogy a többit elveszik. Tehát a tárgyalásnak azért megvannak a maga formái itten Európában, és hát egyenrangú félnek kell azért tartani a két részt. Összeütközés tehát azért történt meg az állami hatalom és Mindszenty Bíboros, illetve az egyház vezetése, a Magyar Katolikus Egyház vezetése, azaz a püspöki kar között, mert az állami terveknek akadálya volt a meglévő katolikus egyházi vezetés. Mert itt megint el lehet gondolkodni arról, hogy Mindszenty Bíboros kötelességének érezte, és így tett, mondom, Serédi Justinián elődje is a bíborosi és a prímási székben. Föl kell emelni a prímásnak a szavát, ha jogsértésbe ütközik, ha jogsértést tapasztal. Ez egyéni alkat kérdése is. Utódja a püspöki kar élén, amikor őt börtönbe vetették, Grősz kalocsai érsek lett. Majd Grősz kalocsai érsek börtönbevetése után Capig Gyula egri érsek lett. Ők ketten, mármint Grősz érsek, de főként Capig Gyula érsek, ő nem így gondolkodott az ország vezető főpapja kötelességéről. Ő úgy gondolta, nem kell ezeket a jogsértéseket szóvá tenni. Nem kell ezeket felróni, nem kell ezeket a nyilvánosság elé tárni. Ezek csak zavarják az államhatalom és az egyház közötti kapcsolatokat. Ezek olyan gyermekbetegségek, hagyjuk rájuk, majd kinövi a társadalom ezt az új rendszert, vagy ennek a hátrányait, és azután majd minden jó lesz. Ilyen alkatú volt Capik érsek és Grősz érsek is, de Mindszenty Bíboros a szókimondás, a bátor szókimondás híve volt. Ma már nagyon jól tudjuk, hogy ennek van csak értelme. Csak is ennek volt akkor értelme, hogy a jogsértéseket jogsértéseknek nevezzük, és ne nevezzük gyermekbetegségnek. Ne nevezzük azt, ami nem vallásszabadság, vallásszabadságnak. Tehát, ha úgy nézzük ebből a küzdelemből, erkölcsi győztesként Mindszenty Bíboros került ki. Ugyan fizikailag ő lett a vesztes, ő lett a legyőzött. De ő volt az, aki erkölcsileg megtette azt, ami kötelessége rárendelt. És így volt a helyes, hogy szóvá tette azt, ami szóvá teendő, és nyilvánosságra hozta azt, amit nyilvánosságra kellett hozni. A koncepciós per. Ez a magyar igazságszolgáltatás egyik nagyon nagy, szégyenletes pontja és foltja. Akár csak a többi koncepciós per. Rosszul mondtam, mert nem az igazság ügynek a szégyenletes pontja, mert hiszen itt pontosan nem az igazság ügyéről volt szó, hanem éppen a hamisságról. Nagyon érdekes, amikor 1949-ben kimondták február 8-án rá az ítéletet, és utána elvitték a gyűjtőfogházba. Mikor elmúlt egy-két hét, és ő kikerült abból a testi-lelki kényszerből, amibe hozták a vádlói, meg a fegyőrei, és a nagyon okos orvosai és pszichiáterei. Első szava az volt, hogy beadványt intézett az illetékes bírósághoz, a börtönből, hogy mindent visszavon, amit ott ő vallott, és ami alapján őt elítélték. Mindjárt arra törekedett, hogy az a bizonyos per az semmissé váljon, mert ő azt nem vállalja józan ésszel. Ami ott akkor történt, ma sem tudjuk, de hogy ő, amikor, mondom, kikerült ennek hatása arról, azon nyomban, amiatt folyamodott a felsőbbséget, hogy ez nem igaz, ez nem ő volt, ez nem ő mondta, ez nem az ő felfogása, azt jelzi, hogy számára hatalmas nagy megpróbáltatás volt. Erre való rádöbbenés. Mert mondom, hogy ott mi történt vele 1948. december 26-ától február 8-áig, azokkal nagyon kegyetlen dolgok voltak, és a személyiséget, az ember belső világát, pszichikumát teljesen átalakító behatások voltak. És amikor erre rádöbbent, akkor azon nyomban kérte, hogy szolgáltassanak neki igazságot. Persze akkor már elsüllyesztették őt a börtön mélyébe. És mikor került ez újra elő? Nagyon érdekes. Jól tudjuk, hogy ott volt a börtönbe éveken át, majd azután az utolsó időkben a Baranyai Püspök Szent Lászlóra vitték, ugyancsak fogságba, majd pedig Felső-Petényben, Nógrád megyében. Ott az almási kúriában tartották fogságban. Ez ugyanolyan fogság volt, mint a börtön. Erős őrizettel, géppisztolyos ávósokkal, drótkerítéssel, kutyákkal, egyebekkel. 1956. október 30-án az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke odament Felső-Peténybe, hogy jelezze Vincenti Bíborosnak, hogy szabad. És Vincenti Bíboros legelső reakciója erre az volt, igen, de kérem a rehabilitálásomat. Ez volt a legelső kívánságok és követelése. Anélkül nem hagyja ott a fogságának a színterét. Nem amnestiát, azaz kegyelmet kért, mert ugye az amnestia vagy kegyelem az azt jelenti, elkövette valaki a bűnt, kiszabták rá a büntetést, de az amnestia a büntetést megsemmisíti. Ő rehabilitálást kért, vagyis azt, hogy azt ismerje el a hivatalos hatóság, hogy ő nem követte el azt a bűnt, amiért börtönbe vetették, tehát az az egész eljárás törvénytelen volt. Nem volt bűnös, de törvénytelen volt az elítélése. Rehabilitálást kér. És a rehabilitálás megtörtént. Nagy Imre írta alá, látta el kézjegyével az őt rehabilitáló iratot. Ezt azután megkapván, akkor 1956. október 30-án, ez egy keddi nap volt, akkor elindult. Akkor már körülvette őt a falu népe, már bejöhettek a kúriába, és azután ugye a rétsági honvédek, és elindult akkor utána Budapest felé. Akkor, amikor a törvényes hatalom, amelyet akkor Nagy Imre képviselt, mint miniszterelnök, őt ártatlannak, igaz embernek nyilvánította. Akkor elindult, és tudjuk, hogy szinte diadalmenet volt, amíg ide a budai primási palotába ért. Körülvette őt a nép, akár az úton, akár itt a palota körül. Ezen megint érdemes elgondolkodni. 1949-ben volt az ítélet, 1949 elején. Azóta eltelt 7-8 év, és a nép az körülveszi őt, és ünnepli őt. Pedig mennyi gyalázatot mondtak rá, mennyi hazugságot szórtak rá, mennyi mocskot, mennyi szemetet szórtak rá, és a nép őt igaz embernek tartotta. Annak tartotta, amelyet a Nagy Imre féle irat is bizonyított, hogy ő tiszteletre méltó ember volt. Tehát a hatás, amit az emberekre gyakorolt, az egyéniségével, az őszinteségével, a szókimondásával, a bátorságával, az imádságra való lelkesítéssel, a szüzanya iránti tisztelettel, a magyarságba vetett hittel, ami belőle áradt, Hiába mondta ott ki a bíróság ilyen gonosztevőnek, olyan börtönbevalónak, hiába írta az újság, hiába szórta a rádió. Nem, az emberek tudatában ott volt. Ez egy igaz ember, akit ártatlanul hurcoltak meg, és mentek köréje, kérték az áldását. Olyan megkapó pillanat ezt úgy elképzelni. Tehát ez volt 1956 októberében, és akkor már itt vagyunk a forradalom idejében. Érdemes egy-két kronológiai dolgot tisztázni. Az októberi forradalom az többé-kevésbé két héten át tartott. 1956. október 23-án kezdődött, tudjuk, a jó ismert rádió előtti tüntetéssel, illetve hát azután folytatódott, és utána már a puskák is eldördültek, és elkezdődött a harc. Az október 23-a utáni első héten Gerő Ernő pártfőtitkár, Rákosi utóda, és a kommunista párt vezetése erőnek erejével akarta a tüntetőket, a lázadókat idézőjelbe leverni. Ebben a karhatalom, a magyar karhatalom éppen úgy közreműködött, mint a szovjet haderő. Akkor már megjelentek a szovjet tankok, és bizony nagy erővel igyekeztek felszámolni az általuk hát lázadásnak nevezett nagy, az egész országra kiterjedő népmozgalmat. Gerő Ernőt azonban október 25-én leváltották a párt vezéri tisztségből, és Nagy Imre, akit október 23-án neveztek ki miniszterelnöknek, vette kezébe tulajdonképpen a dolgoknak az irányítását. Mert a párt, a kommunista párt akkor 25-én szétszilálódott. Nem tudta, mi legyen. A prominensek elvonultak háttérben, az újak meg tehetetlenek voltak. És ekkor már, tehát október 25-e után már sok helyen megjelent a követelésekben, vagy a tüntetők ajkán, meg a forradalmárok kívánságaiban, hogy Mindszentit bocsássák szabadon. Ez is nagyon érdekes, tehát, hogy a kívánság az nem fölülről indult el, hogy na most kiengedjük a Mindszentit a fogságból, nem. Alulról jött a népnek a követelése. Mondom, sok írásos dokumentum van, sok hangdokumentum van erről, hogy spontán módon követelték Mindszenti Bíboros kiszabadulását. Így jött el azután október 28-a, amikor Nagy Imre fegyverszünetet kötött a forradalmárokkal, és megegyezett az oroszokkal, a szovjet csapatok vezetőivel, illetve Moszkvával, hogy Budapestről kivonják a szovjet csapatokat. Ez október 28-án volt, úgy tűnt, hogy győzött a forradalom. És ekkor játszódott le az, amiről az előbb beszéltünk, hogy Felső Petényben megtörténtek azok az események, amiről beszéltünk, és Mindszenty Bíboros kiszabadult október 30-án este. Október 31-én reggel ért Budára. Ekkor kezdődött el az ő 4 napja, amely neki adatott a forradalom idejében. Tehát a forradalom 2 hetéből az első hete az a kegyetlen lemészárlása a forradalmároknak, a kegyetlen fegyveres letörése a forradalomnak, a második fele pedig, amikor a győztes forradalom igyekszik azután magára találni és a jövő terveit kidolgozni és elkészíteni, és ennek politikai vezetője Nagy Imre volt. Tehát így jönnek össze a dátumok. A forradalom győzött október 28-án. A forradalmárokkal Nagy Imre megkötötte a fegyverszünetet, a szovjet csapatok kivonultak Budapestről, és 31-én reggel Mindszenty Bíboros a budai prímási palotába érkezett.
Az elhangzott műsorban a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor, Mindszenty kutató beszélt a hercegprímás letartóztatásának körülményeiről és az azt követő börtönéveiről. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Egy igazi hungarikumról fogunk a mai adásban szót ejteni, a gombfociról. Hatvani Olivér, a Miskolci Gombászok Gombfoci Egyesület titkára, és Reiman Zoltán, Miskolcváros civil referense a vendégünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban, szervusztok!
Szia, köszöntjük a hallgatókat is!
Szervusz András, köszöntjük a hallgatókat!
Miért hungarikum a gombfoci?
Ugye a világháború után indult ez meg Magyarországról. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, szerintem senki nem tudja. Igazából, hogy a klasszikus esetben a kabát gombokkal kezdték el a gyerekek játszani, ugye más játék nem révén, és hát egy pillanat alatt óriási népszerűségre tett szert, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a világ minden tájára, vagy gyakorlatilag a Magyarországról került ki ez a játék, aztán alakult át sok-sok játékszabállyal más játékkal, nevezzék ezt csapasznak, nevezzék ezt brazil gombfocinak, de minden innen indult. Egy példa, például Spanyolországba, a spanyol polgárháború idején a magyar légiósok vitték ki a gombfocit. És így került ki Spanyolországba, ahol óriási népszerűségnek örvend szintén egy másik típusú gombfoci, hiszen azért átalakult különböző dolgok miatt, de alapvetően ez egy igazi magyar találmány, és a mai napig is mondhatjuk, hogy óriási népszerűsége van egyébként.
A te életedben mikor került a gombfoci?
Hát minden kisgyereknek, ugye trafikba lehetett venni gombfocikat, és hát én is mióta az eszemet tudom, ugye kaptam édesapámtól, Isten nyugtassa, és nyomtuk a hatalmas partikat, aztán mikor megszületett a kisöcsém, akkor neki már én adtam át ennek a szeretetét, és játszottuk családon belül, illetve gyerekként mindenki mindenkivel, legyen az osztálykirándulás, legyen az egy nyári tábor, legyen az egy lépcsőházi bajnokság, ahol egy kicsit más szabályokkal, mert hiszen ez is eltért, de ugyanazt a játékot játszottuk, jellemzően ez az egyérintőse, tehát egyszer én jövök, egyszer te, felváltva, és szinte mindenki játszotta, ugye én 73-as vagyok, hát ebben az időszakban a gombfoci az egy alap volt, így csöppentem ebbe bele. Aztán később ugye elsodort az élet, de aztán vissza-vissza tért, középiskolás koromban is volt a kosárlabda csapatban pár ilyen őrült, mint én már, bocsánat, az őrült az időzőjelbe, és a kosárlabda edzések előtt után nyomtuk a gombfocit, aztán az élet ugye elsodort minket, és akkor úgy ez abba maradt. És én már le is tettem arról, hogy valaha is gombfocizni fogok.
Mik a szabályok? Mi változtak az évek alatt?
Megint ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából, ahogy mondtam is, gyerekkorában mindenki picit más szabályokkal játszott. Az alap az volt, igen, hogy egyszer-egyszer az egyérintős, de hogy most kiről megy ki a bedobást, kézzel dobjuk be, vagy játékossal végezzük, honnan lehet gólt lőni, hogy lehet megpöckölni a játékost, ezekben nagyon sok finomság van. Néhány évvel ezelőtt, és hála is köszönet azoknak a gombfocisoknak, akik ebből először is egy Facebook csoportot kreáltak, köszönet Bumbi bácsi, és gyakorlatilag összeálltak, és kialakították ezt a három érintéses szabályrendszert. Ez ebből áll, hogy a három érintés, azaz nem egy érintő van, hanem háromszor jöhet az egyik fél. Nyilván labdát kell találni, meg pályán kell tartani a labdát, de alapvetően három lehetőségem van, hogy támadást építsek. És megfelelő esetben, például támadó térfélről lehet gólt szerezni. Tehát ez a passz-passz lövés, vagy passz-passz, próbálom olyan helyre tenni a labdát, hogy az ellenfél, mint a sakba egy kicsit szorongatom, és aztán lövök, finomítom a helyzetet, ha pedig nem, akkor jön a másik fél. Tehát tényleg egy kicsit le van modellezve a nagypályás labdarúgás. És ez a közös nyelv, ez úgy szoktuk hívni kicsit matekosan, hogy a közös nevező a három érintés. És ebben egy jelen pillanat Magyarországon egy 100 fős, bő 100 fős társaság van, aki jár versenyekre. Most tudom, a következő kérdés az az, hogy hányan játszhatják ezt az országban. Nagyon nehéz erre válaszolni, de több százan, akár több ezren is, sok-sok közösségbe, csak nem járnak el versenyre, vagy egy kicsit más szabályokkal, de nagyon-nagyon sokan játszák.
A pálya az a rendes, hagyományos focipályának a kicsinyített mása?
Így van, egy, most megfogtáltam, 140x70-es, tehát arányaiban, igen, így van a nagypályás labdarúgó pályának a kicsinyített mása, egy aránylag átlátható, tehát egy nagyobb íróasztalnak megfelelő. Pont most, ami mellett ülünk, ez körülbelül egy gombfoci pálya körülbelül ekkora. Így van.
Mennyi ideig tart egy mérkőzés?
2x8 perc.
2x8 perc lehet, nem lehet időt húzni ilyesmi?
Hát igen, ez egy mindig érdekes dolog. Szerencsére, akik járnak versenyre, azért vannak olyan sportemberek, hogy ezzel nem élnek vissza, hiszen paradoxon módon lehetne időt húzni, hiszen itt tiszta idő van, megszűr az óra, illetve 8 percnél megint a gong, és akkor még a támadás befejezhető, de itt ki lehetne szorítani az ellenfelet, ez nem jellemző. Itt a 2x8 perc, az ott kiderül, hogy akkor épp aznap ki az ügyesebb, kinek ment jobban.
Fogunk még beszélgetni a szabályokról és a versenyekről is. Zoli, te szeretsz gombfocizni?
Igen, én is nagyon régóta, régen kezdtem ezt a gombfocit, tehát nekem is voltak persze a, nem is tudom, 5-6 éves koromtól kezdődően különböző csapataim. Nekem egy kicsit más volt, ugyanis én kitaláltam egy képzeletbeli országot, és képzeletbeli nevekkel játszottam 3 osztályban egyébként, és erről a mai napig megvan egyébként a statisztikám, tehát én is nagyon szerettem gombfocizni mindig is.
Kiknek ajánljátok ezt a sportot? Ne nevezhetjük sportnak, és majd a későbbiekben kiderül, hogy a diákolimpián is például az egyik sportág.
Igazából mindenkinek. Ugye az a jó, hogy mint a klasszikus sportágokkal szemben itt nem lehet kiöregedni. Nincs az, hogy ha esetleg fáját érdem, akkor már nem tudok focizni, röplabdázni, még korongozni, hiszen ez egy ügyességi játék, egy igazából egy társas játék, egy klasszikusan board game. Ugye itt a szemkész koordináció, a stratégiai gondolkodás és az ügyesség, tehát mindig mondjuk, hogy a dárc, a sakk, a kosárlabda legye, a pontosság, tehát fejben is ott kell lenni, tehát már bocsánat, de nem ész nélkül püfölni, amerre állok, hanem próbálni megjátszani, és azt minőségben is és lemodellezni, és elővételezni, hogy a másik mit játszik. Épp ezért már a 3-4 éves gyerek is tudja játszani, és olyan büszkék vagyunk rá, hogy mondjuk Lecsó bácsi Budapestre, aki 74 évesen fantasztikusan játszik. És élmény vele minden pillanat, mert mind minőségben, mind stratégiában. Tehát itt ez a generációknak az együtt gondolkodása, a tudásátadás is, ami nagyon fontos, a közösségépítés megvalósul. Tehát itt ez egy kortalan történet, és itt nincs az, hogy összeengedem a 12 éves, a 16 évessel egy sportban, és nyilván nagyobb testű elsodorja, megsérül. Itt együtt tud játszani a 10 éves gyerek, lehet, hogy mennyeri volt ilyen a bajnokságot a 30-40-50-esek előtt.
Most zenélünk egy kicsit, és itt folytatjuk majd. Stúdió vendégeim Hatvani Olivéra, a Miskolci Gombászok Gombfoci Egyesület titkára, és Reiman Zoltán, Miskolc város civil referense. Versenyekre is jártok, szerveztek is versenyeket, mesélj erről.
Igen, ahogy mondtam, ugye, hogy ez a 100 fős társaság egy nagyon komoly versenyrendszerben, versenynaptárban versenyez, és hát amikor megalakultunk, ugye 2 évvel ezelőtt, akkor nagyon gyorsan jött a gondolat, hogy elkezdtünk ugye házi versenyeket szervezni Miskolcon belül, és hát, hogy akkor egy Miskolc kupa. És ez annyira jól sikerült, hogy az ország legnagyobb lélekszámú versenyét tettük le az asztalra, hogy a következő évben még megfejeltünk, az jellemzően 30-as, 32-es, 24-es tornák vannak, és mi már 40 meg 48 fős tornát is szerveztünk, erre nagyon büszkék vagyunk, és hát megyünk is versenyekre. Ugye alapvetően kétfajta verseny van, az egyik a nyílt, mondjuk amikor pécsiek csinálják a Mecsek kupát, Budapesten ugye a szívkupák, országos bajnokság, Esztergomban van nagyon-nagyon nívós verseny, úgy menjen se csak bárkit is. Most így hirtelen ezek a legkomolyabb tornák, és ugye vannak ezek úgynevezett tematikus tornák, amik még mi is imádunk. Ugye az előbbieken nincs megkötés, akár egy csapat, több csapattal is lehet játszani. Tehát most lehet, hogy valaki elmegy a Bayern Münchennel, a második meccsen vált, játszik a Diósgyőrrel, a harmadikon a Vasassal, a negyediken a Honvéddel, ötödikkel meg Uruguayjal. Viszont a tematikus versenyek arról szólnak, és ez is egy kis játékosság, hogy valamilyen kultúrkörre építjük. Mi nagyon szeretjük a nemzetiségi elköteleződéseket, és tavaly például csináltunk egy olasz kupát, tehát Serie A kupa, csak olasz csapattal lehetett nevezni. Tehát a játékosokat is, ugye ma már a szövegszerkesztők és egyéb technikai eszközök birtokában nem kihívás összeállítani, és mondjuk azt mondom, hogy a 68-as Interrel megyek, a másik jött a 92-es Lációval, én nagyon-nagyon szeretem a 88-90-es Fambasztenes Milánt, akkor azzal megyek, tehát ugye ezt meg lehetett csinálni, nagyon-nagyon jól sikerült, és idén léptünk még egyet, nagyon nagy sikerű olasz kupa után mellett, június 21-én lesz a görög-ciprusi kupa, ahol görög vagy ciprusi csapattal lehet nevezni, és el kell készíteni a játékosoknak a nevét, a fényképét tartalmazni kell, nevezési lap, hát minden úgy, mint egy komoly versenyen, és akkor mi egy kicsit pluszt is hozzárakunk, mindig kultúrában egy nívos megnyitó ünnepségünk van, sztár vendéggel, és hát amire megint büszkék vagyunk, hogy a gasztronómia, hogy akkor nyilvánvalóan az olasz kupán. Olasz étkek voltak, a görög-ciprusi, meg görög-ciprusi finomságok lesznek a mérkőzések közben, ugye nagyjából a napnak a felénél van egy ebéd, és akkor azzal kedveskedünk az indulóknak.
Kik indulhatnak? Lehet még akár indulni? Mert gondolom sokan családban is játsszák ezt a sportot. Lehet akár magánszemélyként is bejelentkezhetnek?
Természetesen. A nevezési lap fönt van a többek között a Miskolci Gombászoknak a Facebook oldalán, de az összes gombfocis csoportba. Nyugodtan bárki rögtön lépjen be, vagy keresse meg minket Facebookon, és ha szeretne, minden további nélkül be tud nevezni, el tud jönni, itt igazából nincs vesztes, tehát itt mindenki győztes. Az egész kommunikáció erről szól, hogy a gombfoci az összeköt.
Miskolc városát is összeköti sok szempontból, és lesznek versenyek, például a Diákolimpia, ugye? Így is kapcsolódik, és ezért is ülsz itt a beszélgetésben.
Igen, szeretnénk ezt meglépni. Október végén fog újra alakulni a Miskolci Diák Önkormányzat, jelenleg egy ilyen hosszabbított tagságban működnek, és attól kezdődően nagyon komolyan el szeretnénk indulni az iskolákban ezzel a sporttal, és minél több embert ebbe bekapcsolni, hiszen hát az utánpótlás nevelés az mindenhol fontos, így a gombfociban is.
Mielőtt elkezdtük ezt az interjút, szó volt arról, hogy ez egy nagyon olcsó sportág, nem kell hozzá sok minden. Ugye ez is egy nagy előnye, mesélj erről, tehát egy asztal például mennyibe kerül, meg egy készlet?
A mai világban ugye azért nem mindegy az anyagiak. Én mint egykori sportvezető tudom, hogy milyen elképesztő költségekkel jár az, hogy egy sportágat menedzselni. Itt egy asztal 15-25 ezer forint, és ez az asztal hosszú-hosszú évekig. Ha megadjuk neki azt, nem törjük össze, megadjuk neki azt, ami kell, tehát havonta egyszer átmossuk, időnként ugye felporozzuk, mert megvan a maga technikája, úgymond fillérekből megvan. Egy csapat pár ezer forint. Tehát valakinek mondjuk van 2-3 kedvenc csapata, 2-3 mezbe, mondjuk, mert nyilván, ha nekem van egy, most említettem a Milánt, megvan nyilván mondjuk hófehérbe, megvan pirosfehérbe, de még lejjebb megvan pirosfeketébe, ez összesen is 10 000 forint ez a 3 csapat. És ezzel, mondjuk ezzel a a három csapattal. Én, ha kell, 5 évig tudok játszani. Csak hogy lássák, hogy hallják, bocsánat, rádióban vagyunk, hallják a kedves nézők, hogy ez ahhoz képest, hogyha egy órára kibérlek egy műfűes pályát, többe kerül. Tehát ez aztán igazából egy low budget, egy tényleg nagyon-nagyon egyszerű játék. Nyilván úgy is fog az ember, még ez a kedvenc, de teljesen más dimenzióról szól. Ha meg nincs versenyasztal otthon, bármilyen asztalon egyébként lehet gyakorolni. Tényleg az a klasszikus, hogy régen parkettán, meg a linoleumon, meg mindenütt ugye játszottunk.
Mekkorák a gombok?
A gombok, ugye amikor régen, aki még emlékszik rá, az X-es méret volt, ugye ennek nagyjából 4-5 centi lehet az átmérője. Ugye szabad gombválasztás van, ez a bumb méretig engedélyezi a szabályrendszer. 5-7 centis nagyjából gombokkal játszanak a versenyzők jellemzően.
Hogy nevezik a labdát? A korong?
Labda? Nem. Az gyakorlatilag egy fél gömb. Ugye ez is, most csak akkor a labdának az ára 50 forint. Tehát, hogyha vesz az ember 10 labdát, akkor 2 évig van labdája. Tehát megint én úgy gondolom, hogy nem költség.
Hogy néz ki a kapu mondjuk egy versenyben?
Arányos. A kapu, ugye vannak 3D-s kapuk, és ez kicsit nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi forradalmasítottuk, illetve egész pontosan elnök úr, meg kell említenem két vezető társamat, Kocsis Pétert és Mágori Lászlót, akikkel az a 2 év minket összekovácsolt, és gyakorlatilag Peti az, aki megreformálta a kapukat, egy igazi aranykezű, és olyan kapukat és olyan hálókat tud készíteni, és meg is lep minket, hogy a kedvenc csapataink hálójába bele van szőve a címer. Tehát olyan elképesztően csodálatos optikával tudunk játszani, ami félelmetes. Tehát egy kapu is, azt mondom, hogy egy pár kapu, de ez gyakorlatilag örök életre szól, mert olyan fémkerettel és technológiával 10-pár ezer forint. De az, ha valaki válsz egy ilyen pár kaput, és nem töri össze, meg nem dobálja, akkor gyakorlatilag élete végéig van kapuja.
Thank you.
lehet hozzájutni ezekhez a hozzávalókhoz, a gompoci hozzávalókhoz, játékboltokban például?
Így van, és erre nagyon egyébként, hogy a Hungarikum, és hogy soha igazából nem ment ki a divatból, a játékboltok mindig is lehetett kapni. Az, hogy nyilván versenyeken ahhoz képest, most értsék jól a kedves hallgatók, hogy gagyi, nyilvánvalóan buli játékra tökéletes, de azok a gombokat, amikvel mi játszunk, egyébként jellemzően nagyon sokan foglalkoznak vele, nekünk is van kapcsolat, nyugodtan keressenek, segítünk benne a rendelésbe, és tényleg pár ezer forintból megvan egy csapat, és a kapuknak is egyébként van olyan alternatív megoldása, akár 3D-s kapuval, vagy más technológiával, töredékéből meg lehet, tehát 1000 forintokból olyan kaput, amivel azért lehet játszani, tehát nem az azt mondom, hogy a Peti féle csodakapu, de arra, hogy most valaki elkezdjen, vagy kisgyerekkel otthon püfölje, arra tökéletes.
Büntetőrúgás, 11-es ilyesmi van a gombaciba?
Hogy ne, a szabályok le vannak képezve, szabadrúgás, bedobás, 11-es, 16-oson belüli fal, tehát elébőlő mérem a játékost, mint a labdát, akkor nyilván büntető következik.
Mesélj még, milyen hibákat lehet elkövetni, hogy lehet mondjuk hibázni.
Nyilván az egyik legnagyobb hiba, ha nem érek labdát, mert ha nem érek labdát, azonnal a másik fél jön. Tehát a három érintésben érinteni kell a labdát. Az az egyik legnagyobb hiba, hogy ha ugye luftot ütünk, mert akkor rögtön a másik versenyző jön, illetve hát azért itt már egy elég komoly szint van versenyeken, hisz aki eljár versenyekre, az ügyes, tehát bizonyos helyeken ott hagyom a labdát, akkor az nagyon komoly gólhelyzet. Tehát hasonlóan egyébként a labdajátékhoz, hogy eladom a 16-osonnál a labdát, az azért élős fociba is ajtóablak helyzet tud lenni, na most itt is.
Egy pörgős meccs alatt körülbelül hány gól születik?
Kicsit inkább a jégkorong eredményekre hajaz. Itt is vannak, amikor 1-0-2-1-es meccsek, de nem gyakori az, hogy 3-4 gól is esik, úgyhogy nagyon jól játszik a játékos, nem hibázik, mert a másik, az ellenfél is ügyes, de hogyha úgy beleszalad, akkor a 6-7 is sokszor megáll az hasonlatosan a pozihoz is. Tehát én azt mondom, hogy az eredmények is sokszor híven tükrözik a realitás, hogy egy nagy KO-ba bele lehet szaladni, meg ki is lehet osztani a pofont, és a 2-3-4 gól az mint az igaz, a gombfociba gyerekként, hogy ugye azért csak a góllövés az öröm.
A kapusnak vannak külön jogai, mint a rendes fociban?
Így van. Ha a kapus 16-oson belül van, akkor az 5-ösön belül állítható lövésnél. Be kell egyébként jelenteni a lövést, tehát véletlen gól nincs. És ha én lövést jelentek be, és nincs belőle gól, akkor az ellenfél jön. Tehát hiába mondjuk másodikra pöckölök, be kell jelentenem, hogy lövök kapura, és melyik játékossal. És ő úgy tudja helyezni a kapusát az 5-ösön belül, hogy nyilván megpróbál a legnagyobb szöget zárni, ugye ott is elővételezi, hogy hol jöhet az a lövés. Tehát van előjoga a kapusnak, igen.
Tehát a támadó lövésénél nem lehet mozdítani például egyáltalán közben?
Nem. Tehát elhelyezzük, és egyszerre csak egy játékos mozog.
Mikor lesz a következő verseny? Ezt mondjuk el még egyszer, tehát június 21-én.
Június 21. És egy nagyon-nagyon komoly rendezvény, nagyon komoly vendégekkel. Még hagyj ne lőjem le, mert még egyeztetés alatt van, de nagyon-nagyon komoly vendégeink lesznek. Hát egyet azért áruljak el, Galanis Nikandros, ugye görög-ciprusi kupáról van szó, Nikának a görög származás ugye adott, úgyhogy óriási örömmel jön, őt már bemerem konferálni, de lesz még egy-két olyan sztár vendég, aki elsősorban labdarúgáshoz kötődik, de még az ő nevüket nem merem felfedni. Úgyhogy óriásit fog menni ez a rendezvény, és hát ebben partnerünk is köszönet a görög önkormányzatnak, akik a rendezvény mellé álltak, és nagyon nívós környezetben, a Városházán, az aulában lesz megrendezve a verseny, és hát tematikus görög tánccal, zenével indítjuk a megnyitót, görög finomságokkal készülünk, frappéval, tehát egy csipetnyi Görögország költözik pár órára a Városházára.
És szeptember után pedig a jövő tanévben az iskolákba is egyre többen találkozhatnak majd a gombfocival.
Igen, mindenképpen ezt szeretnénk, és nagyon jók ezek a rendezvények egyébként, tényleg ezek a tematikus rendezvények is, hogy olivérek megpróbálnak mindig egy kis kultúrát is mellé csempészni, tehát ez kimondottan növeli az értékét ezeknek a rendezvényeknek.
Olivér, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük a lehetőséget. We'll be right back.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a gombfociról beszélgettünk, Hatvani Oliverrel, a Miskolci Gombászok Gombfoci Egyesület titkerevel és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Elhangzott műsorunk a 2025. június 6-ai adás ismétlése volt.
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.